ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket! Ez itt a Családos Család Podcast, mellyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban itt a Partizán stúdiójában 12 családtípus dolgozunk fel, minden családmodellnek egy-egy adást szentelve. Én Hennel Éva vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat Pál Mártont, aki a Családos Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek!
Sziasztok!
A terméketlenség és a perinatális veszteség társadalmunkban tabu témának számít, az emberek nem szívesen beszélnek erről, vagy kifejezetten kerülik a témát. Mai adásunkban tehát az asszisztált reprodukcióval fogant gyerekek családjáról fogunk beszélgetni, és ahogy már megszokhattátok, két csodálatos vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Árkovics Amaril, pszichiáter, kiképző család pszichoterapeuta, hipnoterapeuta, Dream kiképzőterapeuta, okleveles gyásztanácsadó és a Magyar Családterápiás Egyesület leköszönő elnöke. Üdvözlünk itt a stúdióban,
Amaril.
És végül, de nem utolsó sorban, Pataki Zita, televíziós műsorvezető, időjárás jelentő, vlogger, youtuber. 2019 tavaszától férjével együtt belevágtak az Utolsó Lombik című dokurealitybe, amelyben kendőzetlen őszinteséggel mutatták meg, hogyan zajlik a mesterséges megtermékenyítés. Utolsó sikertelen lombik után Zita létrehozott egy alapítványt, Réka, a Tudatos Termékenységért Alapítványt, amivel azoknak a pároknak szeretnének segíteni, akik termékenységi problémákkal küzdenek. Köszöntünk a stúdióban, Zita, téged is.
Örülök, hogy itt lehetek, sziasztok!
Még mielőtt azt gondolom, hogy elkezdenénk magát a témát, az a kérésem, hogy segítsetek nekünk, és elsősorban inkább a hallgatóknak tisztázni azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy asszisztált reprodukció, akkor tulajdonképpen miről is beszélünk pontosan? Mit takar ez a kifejezés?
Igazából egyfajta segítséget jelent olyan termékenységi problémákra, ahol nyilván valamilyen biológiai oka van annak, hogy mondjuk elsőre nem fog természetes úton, mondjuk nem jön a baba. Ez takarhat egyébként inszeminációt és lombikot, IVF-et is, és gyakorlatilag abban, tehát a reprodukcióban, tehát hogy abban segítenek, hogy ez a termékenységi probléma megszűnjön, és szerencsés az, aki mondjuk ebből a folyamatból gyermeket is csodálhat.
És azt gondolom, még a donoros segítséget is meg kell említenünk.
Így van, ez egy olyan folyamat, amikor valamelyik félnek nincs olyan élő sejtje, ami azt tenné lehetővé, ugye, hogy saját és biológiailag saját gyermeke legyen, akkor mind férfi, mind női részről lehetőség van arra, ugye, hogy sejtet kapjon valaki Magyarországon, illetve külföldön.
Aki már régebb óta követ minket, az megszokhatta, hogy én mindig készülök egy kis statisztikával, úgyhogy engedjétek meg, hogy egy kicsit hozzak számokat gyakorlatilag magáról az asszisztált reprodukcióról. Azokban az országokban, ahol elérhetőek az asszisztált reprodukciós eljárások, ott az éves születések számának 2-4% ilyen eljárás eredménye, sőt egyes országokban még ennél is magasabb ez a szám, és a születések nagyjából fele ikerszülés ezen belül. A kutatások alapján egyébként a fejlődésben és a viselkedésben nincs eltérés a természetes úton fogant, vagy az asszisztált reprodukciós eljárás úton fogant gyermekek között. Ez azt gondolom, hogy még itt az elején mindenképpen érdemes elmondani. Ez egy viszonylag magas szám egyébként, és ezért is gondoltuk azt, hogy ez egy olyan téma, amivel foglalkoznunk kell.
Hát meg pláne, hogy nyilván, hogy hány család szorul arra rá, hogy így úgy, de valamilyen segítséget igénybe vegyen, mert valakinek csupán arra van szükség egyébként, hogy elmondja az orvos, hogy D-vitamin hiányos. És az ugyanúgy, ugye lehet, hogy egy klinikára megy, de lehet probléma mondjuk egy betegség női oldalról, vagy férfi oldalról, és azért az is egy nagyon kemény statisztika, hogy 40-40%-ban ugye a férfi és a hölgy, a többi pedig közös probléma, úgyhogy igazából ezek is hihetetlen magas számok, hogy mennyi minden áll a mögött, hogyha mondjuk nem sikerül a gyermekáldás. Sokan azt gondolnák, hogy csak nő, hát pedig egyáltalán nem. A férfiak termékenysége nagyon-nagyon rohamosan romlik az elmúlt években, és mi is csináltunk erre egyébként kampányt, és férfi alig vállalkozik egyébként arccal arra, hogy megmutassuk, hogy komoly probléma elé nézünk. Én például megkérdeztem, mert csináltunk erről egy blogot is, ugye hogy felkészítsük a családokat arra, hogy úristen, mi vár rájuk, és tényleg minden témát körbejártunk, és például emlékszem, hogy megkérdeztem egy andrológus orvost, hogy mondta, hogy hát műtét, hogy ki tudják nyerni a heréből a sejteket. Én nagyon kíváncsian érdeklődtem, hogy hú, és akkor havonta egyszer van egy ilyen műtét, és csodálkozó szemmel rám nézett, hogy nem Zita, hetente 3 nap, teljesen. És amikor elmondtam a műtéti eljárást, én roppant mód meglepődtem, és azt gondolom, hogy erről sincs tudomásuk az embereknek, a fiataloknak, hogy például meddig termékeny egy férfi, meddig termékeny egy nő, milyen problémák adódhatnak, és amikor meg már családot szeretnénk, akkor a tények és a korunk, az állapotunk az úgy hasba vág, hogy nem vagyok annyira egészséges, nem ugyanazok a sejtjeink, hogy igazából ezzel szembenézni is szerintem azért nem egyszerű.
Én azt gondolom, hogy most pár perc alatt gyorsan számoltam, de 3-ig mindenképpen jutottam, hogy 3 olyan tabunak számító részterület került elő a témával kapcsolatban, csupán a statisztikai adatok alapján, amiről nagyon nehéz a mi kultúránkban, meg a mi társadalmunkban beszélni. És az emberek súgdolóznak, ugye? És részinformációkkal dolgoznak. Az egyik ilyen például az, hogy hány gyerek születik asszisztált reprodukcióval, ami még a mai napig is sokakban ellenérzéseket kelt. Azt gondolom, hogy az ellenérzések egy jelentős része a nem tudásról fakad, de aztán arról is beszéltünk, hogy még miről. A másik az, hogy ez a betegebbek lesznek, meg bajuk lesz, meg természetellen való. Ez ugye a másik statisztikai adatot volt, hogy nincs különbség. Valójában nincs különbség. És a harmadik meg ez, amit te mondtál, Zita, hogy olyan hajlamosak vagyunk arra, hogy a nőkre kenjük ezt, hogy meddő, ugye, meddőnő, ez van. Egy ilyen szitokszó, vagy egy nagyon stigmatizáló kifejezés, miközben hát azért kettőn áll a vásár.
Igen.
Én emlékszem, amikor én pécsi vagyok, mint a Marita is egyébként, és egy ilyen egy olyan családból származom, alapukám szobra, tehát abszolút értelmiségi család, orvosbarátok, és a baráti társaságban született egy kisfiú, aki Lombik programban született meg, és hát szerintem olyan 4-5 évvel lehet nálam fiatalabb, tehát hogy ez a 90-es évek eleje, és emlékszem, hogy anyukám ezt valahogy úgy mondta nekem, hogy hát Lombikkal született, egyébként egy orvos családban, és én ezt nem is értettem, hogy éreztem, hogy ott van valamilyen hogy erről így nem beszélünk ilyen nyíltan, hogy akkor, amikor én nagyon kíváncsian vártam, hogy milyen lesz a kisbaba, amikor meglátom, hogy hát, hogy ő lombik baba.
Igen, hogy más
lesz-e.
Ugyanolyan volt,
és én megértettem, hogy ez ugyanolyan, hát, hogy mi az, hogy lombik, és ezt így nem értettem, aha, hogy hogyan születhet egy kisbaba lombikba, hogy ez hogy történik az egész, de emlékszem arra az érzésre, hogy ott volt egy ilyen, hogy ott valamit titkolni kell, hogy ez nem, hogy ezt azért nem teregetjük ki, hogy hát, de ez még a 90-es évek elején, azóta gondolom nagyon sokat változott a világ ebben a kérdésben, de hogy akkor ez még mindig megvan.
Abszolút.
Ez a fajta tabusítás. Igen.
Hát valakik el sem merik mondani, de nem csak, hogy a barátaiknak vagy a munkahelyen, hanem a saját édesanyjuknak, a saját családban nem. A másik, hogy valóban van egy olyan félelem, hogy megbetegít, hogy majd rákosak leszünk. Nagyon sokan kérdezik tőlem is, hogy de nem féltem-e. Tehát annyi mindent nem tudunk a lombik eljárásról, hogy nagyon nehéz volt, és mi is azért csináltuk az alapítványt, hogy ezt így megélni a folyamatban. Az információszerzés volt a legnehezebb, és hogy azt gondolom, hogy az erről szóló munkánk talán a legfontosabb, hogy információt adni a családoknak.
Én azt gondolom, hogy visszamennék még egy lépéssel, uh-huh, egészen odáig, amikor mondjuk egy pár megkapja a diagnózist, hogy ott milyen reakciókra lehet számítani, illetve mi az a... Én azt gondolom, hogy végigmennek egy gyász folyamaton ezzel kapcsolatban, hogy valamelyikőjük, vagy akár bármelyikőjük meddőnek van nyilvánítva.
Én azt gondolom, hogy mire egy pár megkapja a diagnózist, addigra ők már sok hónapnyi vagy évi próbálkozáson túl vannak. Tehát nem az első hónap gyerektelensége vagy elmaradt fogantatása után jelentkeznek kivizsgálásra. És addigra már nagyon sok érzés, kínlódás, vágyakozás, szomorúság, lemondás, és sorolhatnék olyan nehéz érzéseket, amik mind-mind keverednek, és megterhelik a párkapcsolatot. És valójában az, hogy egyáltalán eljussanak odáig, hogy ezt ki kell vizsgáltatni, és akkor egy szintet lépünk, és azt mondjuk, hogy ez valami medikalizált vonal is bekerül, és nem csak a mi kapcsolatunkról szól, nem csak a mi hálószobánkról szól, nem csak a mi intimitásunkról szól, odáig hosszú út vezet, és nem hagyható ki belőle az is, hogy ez a folyamat sok párt összekovácsol, mert van egy közös cél, de sok párt szét is dob azzal, hogy elképesztő mennyiségű feszültség, szorongás és borzasztó teljesítménykényszer övezi ezt a folyamatot. És még nem kopogtattak be az orvosi rendelő ajtaján. És amikor pedig elkezdődnek a kivizsgálások, és megtudják, hogy valaki meddő, az meg azt gondolom, hogy a maga módján a mi kultúránkban egy nagyon terhelt szó. Lehet persze ez egy megkönnyebbülés is, hogy akkor kimondódott valami, most már tudunk valamihez igazodni, akkor ehhez képest lehet tervezni, de lehet óriási szégyen, bűntudat és vádaskodásnak az alapja is egy ilyen két szótagból álló szó. Az, hogy egy ilyen szó, vagy egy ilyen diagnózis, vagy egy ilyen státusz mekkora súlya lesik a ladba, az én inkább onnan közelíteném, hogy mondjuk ki milyen kulturális közegből érkezik, ki milyen transgenerációs és egyéb más családi mintát hoz hátulról és oldalról a saját és a párja élettörténetével kapcsolatban, és mondjuk az, amit pedzegettél, azért úgy vélem, hogy egyrészt a tájékozottság az óhatatlanul is befolyásolja az embereket, a másik pedig az, hogy talán könnyebb pont a tabusításokán, hogyha valakinek a környezetében vannak hasonló nehézséggel küzdködő párok, ez is az, amire Zita utalt, hogyha van egy fórum, meg van egy közösség, akkor ennek a görcse oldódhat.
Az a nehéz, hogy tényleg az egész téma hihetetlenül intim. Benne van a szexualitás, benne van egy pár kapcsolata, hogy számukra mit jelent a boldogság, benne van a családdal, a tágabb családdal való kapcsolata, és tehát hogy tényleg a múltbéli hozott emlékeink, érzéseink, és ezekről tényleg nem szeretünk beszélni. És amikor én először például ezzel találkoztam, nekem annyiban szerencsém volt, hogy nálam egy betegség okozta mindezt, bár olyan történelmi korszakban lettem nő, hogy gyakorlatilag még a menszesz szót is ugye alig lehetett kimondani, és én végiggörcsöltem a lány éveimet, az egyetemet, és sokan azt gondolták, hogy hisztizem, holott tudtam, belül éreztem, hogy nem jól működik valami odabent. És én, amikor először diagnosztizáltak és megműtöttek, én annyira boldog voltam, hogy nem fáj, hogy gyakorlatilag nekem az egy ilyen teljes új élet kezdődött, és akkor már fel tudtam azt vállalni ezek után, hogy oké, van egy betegségem endometriózis, és hogy gondot okozhat ez a termékenységemben, és én, amikor férhez mentem, akkor azonnal mondtam a férjemnek, hogy természetes úton nem fog sikerülni a gyermekáldás, tehát azonnal lombik, de aki ebben fiatalon megéli, tehát hogy fiatalon házasodnak, és évekig próbálkoznak természetes úton, és így nem jön össze. Tehát, hogy igazából a tanultság, vagy a tájékozottság ott nagyon fontos, hogy egyrészt ismerje a biológiáját, kettő, hogy tudja csak azt a tényt, hogy egy másfél év próbálkozás után azonnal orvoshoz, mert valami gond van. És ezek nagyon kis apró információk, de én tanult emberként, csomó diplomával így szembe jött velem annyi nehézség, de annyi így orvosoktól, a rendszerből, hogy ezért csináltam a filmet, hogy legalább ezt lássák, hogy hogyan zajlik, mert én néha így fulladoztam ebben a közegben. Mondok csak egy példát, hogy például a pénz, hát az is mekkora tabu volt, hogy úristen, 4 gyógyszer, emlékszem, hogy bementem a gyógyszertárba, amikor elkezdtek stimulálni injekcióval, és 4 injekcióért, emlékszem, a patikában mondták, hogy 53 000 forint, és akkor nyeltem nagyokat, hogy úristen, innentől kezdve a spórolás. Tehát, hogy benne van a pénz is, vagy az, hogy nem tudtam tervezni nyaralni, hogy most akkor nem síelhetek, vagy nem futhatok. És így borul a rendszer, és újra kell építeni a legegyszerűbb dolgokat. Mit tegyek? Aha, gyulladásban van a szervezeted. Jó, akkor most ne egyél hús, ne egyél tejet, tegyél gluténmentesen. Hogy olyan sok mindennel terhet, akkor szexualitás, hogy most muszáj szexelni, mert most van ovuláció. De a férjem első alkalommal mondta, hogy felejtsem el a kell szót, és tényleg igaza van. Én azt gondoltam, hogy ez nem okoznál a szorongást, ez a kell, mert hát már mindent tudunk egymásról, én csak az időre értettem, nem a kötelező jellegére, mégis probléma. És hát és úgy, hogy a szexualitással számomra nincs tabu, de hát más. Tudom, hogy más kapcsolatokban, más házasságokban ez rengeteg gondot, szorongás, bűntudatot, szégyent okoz.
És mindezt úgy, hogy egy tabusítás övezi, tehát hogyha mondjuk adott esetben a pár nem is beszél, vagy nem tud beszélni a környezetével ezekről a dolgokról, akkor mondjuk úgy végigcsinálni egy ilyet, hogy a munkahelyen nem tudnak róla.
Hát persze.
Mert nem lehet bevállalni, vagy nem lehet elmondani, vagy nem merik elmondani, az is egy iszonyat nagy nehézséget tud okozni.
Így van. Rengeteg. Tehát, hogy minden ponton csak azt éreztem én is, hogy egyébként az én temperamentumom meglehetősen nyugodt, optimista ember, társaságkedvelő. Aha, de mondjuk csak az édesanyámnak elmondani egy rossz hírt, amikor mondjuk nem sikerült. Benne vagyok egy folyamatban, hogy épp feldolgozzam a saját fájdalmamat, majd jön egy SMS valakitől, hogy na Mizu. És csak ez a mondat, hogy mi az, hogy a Mizu? Hogy így rákérdez valamire, ami nekem a mindent jelenti, és akkor...
De rád gondolt, és
így van, de közben hogy... mi az, hogy na Mizu? És én tudom, hogy kíváncsi, és egy ilyentől olyan dühös voltam, hogy neki csak egy Mizu, én meg éppen nagyon szomorú vagyok, de közben tényleg csak érdeklődni akart, és akkor anyukámnak elmondani, akinek szintén fáj ez az egész, szóval, és akkor az ő fájdalmát is átélni. Hát nem véletlen, hogy én is azonnal elmentem pszichológushoz, bár én már a betegségem okán, és hogy fontosnak tartottam, hogy az úton valaki segítsen.
És egyébként ez mennyire jellemző, hogy lelki segítséget is kérnek ezek a párok, vagy kapnak, kérnek azt, hogy ők fordulnak, vagy maga a rendszer az úgy van felépítve, hogy kapnak-e
hát ma már
lelki segítséget ezen az úton?
Azért én még nem vagyok elájulva.
Tehát vannak centrumok, ahol már segítenek.
Már össze van kötve a két dolog.
Így van.
Igen, de azért én azt gondolom erről, hogy van még mit fejlődni. Abszolút. És ez nem csak egy ilyen közhelyszerű retorikai bravúr volt most, hanem egyszerűen arról szól, hogy a gyermekvállalással kapcsolatos orvosi beavatkozások, azok egy egészségügyi, medikalizált modellben mennek. Oda, bár tudják az orvos kollégáim is, hogy ildomos lenne pszichológusokat, pszichiátereket, és ami nagyon fontos, hogy ennek a kapcsolati dimenziójával foglalkozva mondjuk pár és családterapeutákat is bevonni, azt jó érzésű doktorok szokták tudni, de azért a rendszer nagyon kevés lehetőséget ad arra. És most itt fogalmazunk nagyon egyszerűen, amit a Zita mondott az előbb, hogy mennyibe kerül a gyógyszer. Nagyon kevés az a lelki segítő, aki mondjuk egy állami rendelés keretében rendelkezésre áll. Most már eljutottunk odáig, hogy az orvos kollégák elküldik időnként a párokat segítséget kérni, de hogy nekem az a saját tapasztalatom, hogy ez főként saját indítatásból és magánúton szervezik. Akár úgy, hogy mondjuk megjelenik valaki egyedül a rendelőben, ez gyakori, tehát nem feltétlenül párok fognak bekopogtatni, hanem megjelenik valaki egyedül, és mondjuk azt mondja, hogy ő neki problémája van azzal, hogy nincs gyerekük, és esetleg kiderült az, hogy termékenységi problémák vannak a valamelyikőjüknél, ő szeretne ezzel foglalkozni, és akkor nincs benne a kultúránkban feltétlenül, javulunk már, de hogy akkor a terapeutának kell mondani azt, hogy ebben persze van egy csomó egyéni komponens, de ennek van egy nagyon komoly kapcsolati vetülete, amivel elsődlegesen foglalkozni kell. Mert hogyha ezzel a nehéz helyzettel, mert ez egy nagyon súlyos és nehéz helyzet, csak mondjuk az egyik féllel foglalkozunk, akkor előfordulhat az, ami gyakran előfordul az ilyen felemás szituációkban, hogy az egyikőjük elfejlődik, vagy kezd valamit ezzel a nehézséggel, a másik pedig magára marad, és csak nyílik a kapcsolati ollójuk.
Igen, egyébként én nekem fantasztikusat adott az, hogy segítőm volt, de egy nagyon kicsit tovább mennék, hogy az orvosokra is ráférne egy ilyen képesítés, vagy egy olyan tréning, ahol gyakorlatilag szakemberek arra készítenék fel őket, hogy hogyan bánjanak, vagy legalábbis mi legyen az a kommunikációs alapszituáció legalább, amire vágyik ott egy nő és egy férfi, mert olyan állapotok vannak, és nyilván azt az orvos mindig a mennybe emelik, ahol a gyermek megfogan. Jó, de kiváló orvos, és lehet olvasni itt ott kommentekből, hogy ő szuper, ő. Na de hát nyilván azok írják a szuperjelzőt, ahol siker koronázta, hogyha nem siker, akkor le tudják húzni az orvost. Tehát most ettől eltekintve is bizony nagyon-nagyon sok olyan esetről hallok, hogy épp vizsgálat közben mondjuk azt mondja egy orvos egy hölgynek, hogy jaj, magának milyen ocsmánya petefészke, hogy néz ki a méhe. És akkor ott szembesülnek széttett lábakkal, hogy ez a fajta minősítés, vagy ez a fajta címke, ez vajon ehhez a vizsgálathoz hozzátartozott-e, és akkor én most nem beszélek ilyen fennkölt érzésekről, mint együttérzés, vagy kedvesség, mert nagyon sok arroganciával találkozom, arroganciával, gőggel az orvosok terén, és én elhiszem ott is, hogy hihetetlen tömeget kell most már kiszolgálni. Tehát, hogy tényleg van ebben egy, hogy szokták mondani, egy futószalag, ugye, és azt az orvos részéről is megélni biztos, hogy nagyon nehéz, de hát szerintem az orvosoknak is ugyanolyan szükségük lenne nagyon sokszor egyfajta, nem tudom, ilyen terápiás továbbképzésre, hogy mit, hogyan.
És szerintem még egy fontos momentumnál a futószalagról jut eszembe, hogy nem csak az lehet a futószalag, hogy valaki egy nap találkozik x darab nővel, párral, férfival, akik gyereket szeretnének, és foglalkozni kell velük, hanem a másik, amikor valakik ráállnak erre az útra, és mondjuk döntenek az inszemináció mellett, akkor azt is nagyon sokszor a szomatikus kollégák javaslatára ilyen, mint egy lóverseny, olyan tempóba csinálják. Nem sikerült az első, puf, jön rögtön a következő. Az, hogy ezeket a pillanatokat, amikor nem sikerül, hogy ezt el kell gyászolni, hogy ehhez érzések, vágyak, remények társulnak, amit utána el kell engedni, hogy helye legyen a következőnek. Nem a ményák a hártya vastagsága alapján, hanem a lelkünkben, meg a szívünkben. Azt gondolom, hogy a legtöbb párnál, akik mondjuk a rendelő ajtaján bekopogtatnak a valahányadik kudarcos kísérlet után, ez a legnagyobb nehézség, hogy de azt mondták az orvosok, hogy menjünk és csináljuk, és akkor szoktam nekik mondani, hogy állj, most stop, most üljünk le egy kicsit, és gondolkozunk el azon, hogy valójában mi is történik. Mert hogy attól, hogy ez egy hónappal előbb következik be, vagy fél évvel később következik be, aznak a jelentősége biológiailag nehezen tudom megítélni, de azt gondolom, hogy nem olyan súllyal esik alatba, mint az érzelmi státusz, amiben mondjuk egy pár akkor kezd el újra egy inszeminációs eljárásba becsatlakozni, amikor éppen hogyan túl vannak, nem túl vannak, csak biológiailag túl vannak egy veszteségélményen.
Ez érdekes, amit mondasz, mert hogy most az örökbefogadás jutott eszembe, mert ugye oda az örökbefogadási eljárás, amikor elindul, az ugye az ember kap egy engedélyt, hogy ő alkalmas az örökbefogadásra. Annak vannak egészségügyi vizsgálatai, azért az eléggé felszínes, tehát hogy nem háziorvos kiállít egy igazolást jó esetben, de ott ugye a pszichológiai rész, tudom, hogy ez egy teljesen más történet, de hogy ott ugye van kötelező pszichológiai vizsgálat, a párra, sőt, az egyháztartásban élőkre kiterjed ez a pszichológiai vizsgálat. De akkor ez esetben az a mesterséges megtermékenyítés, vagy az IVF-nél ilyen nincsen?
Nincs. Egyáltalán nem.
Ugyanúgy, ahogy az alapvető szülővé válásnál sincs egyébként.
Hát ott igen, azért mondjuk történik 90 ezer élveszületés, vagy 85-90 ezer élveszületés évente, most akkor megtermékeny, vagy IVF-fel akkor mennyi kell? Azt mondtad, hogy 2-4 százalék, az akkor úristen, matekozok, az 3000 gyerek környék. Azért az elég sok.
Igen, de az örökbefogadásnál a rendszer a gyermekre koncentrál. Tehát arra fókuszál, gyermekvédelemről van szó, hogy a gyermeknek a legjobbat adja, tehát hogy máshol van a fókusz. Ugye a mi esetünkben, hogy azt mondom, hogy a világ legtermészetesebb módja az, hogy szüljek.
És hát de ez az, tehát hogyha, értem, de hogyha itt ebbe benne lenne esetleg egy ilyen faktor, amikor azt mondjuk, hogy na akkor álljunk meg, de hogy hogyan jutottatok el ti idáig, hogy bejöttetek az orvosi rendelőbe, és hogy milyen mentális egyébként segítségre lenne szükségetek arra, hogy egyáltalán elinduljatok azon az úton, ami egyébként brutál nehéz lesz.
Igen, nagyon jó helyen vagy. Egyébként most úgy hallottam, hogy valami alakul, hogy nagyon szeretnék ezt a folyamatot azzal megtámogatni, hogy gyakorlatilag minden intézményben, de elérhető, sőt, nem azt mondjuk, hogy kötelező, de hogy ajánlott lesz. Tehát, hogy nagyon ezen dolgozik a rendszer. Én nagyon remélem, hogy a közeljövőben ez valóra válik, mert hogy rájönnek, hogy igen, mennyire megterheli a párokat ez az egész folyamat, megszembesülni az adottságainkkal, és én nagyon remélem, hogy tényleg elérhető lesz. Nagyon fogom ünnepelni, hogyha ez így lesz, és tényleg minden központban, illetve lehetőség legyen, hogy nem csak központban, hanem akár megyei szinten választható legyen, és tényleg akár én el tudom azt képzelni, hogy egy 10 alkalmas családterápiában vegyünk részt, és utána menjen valaki a folyamatba.
Hát egyébként én nem vagyok szakértő, de én tutira veszem, hogy a sikeresség iráta is növekedne egy ilyen esetben. Tuti, hogy volt ilyen kutatás is egyébként, vagy nem tudom, lehet, hogy volt, lehet, hogy nem. Vagy olyan országban, ahol esetleg ez kötelező, hogy ott milyen. Ez mondjuk ez egy érdekes téma. De hogy mondtad, hogy az örökbefogadásnál a gyerek számít, tök oké, de hogy itt meg két felnőtt ember van, és az ő életük, az is nagyon fontos, és gyereked, de nem minden áron. Tehát, hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy az örökbefogadásnál is egy jó pszichológus akár eljut oda, hogy sőt, a pszichológus, és ugye ott régen még kötelező volt a tanfolyam is, amit az emberek nagy része elvégez, ugye az a két hétvégés tanfolyam volt. Sajnos már nem kötelező, de hogy ott elbizonytalanodtak emberek, hogy ők akarnak-e örökbe fogadni, és arra jutottak el a második hétvége végére, hogy én lehet, hogy nem vagyok rá kész. Uh-huh. És mert hogy annak valószínűleg egy sikertelen örökbefogadás lett volna a vége, ami a gyereknek természetesen nem jó, de egy ilyen IVF-nél is lehet, hogy egy sikertelen IVF a vége, ami nem jó ennek a két embernek, mert hogy még tovább halmozódik az a gyász, az a negatív...
A sikertelenség érzése.
A sikertelenség érzése, köszönöm.
És hát már említettük ugye ez a gyász folyamatot, ami tényleg minden egyes próbálkozásban ott van, ami külön tényleg megterhelő.
Én előre lépnék egyel, vagy hátrébb. Most nem tudom az irányt pontosan megfogalmazni, vagy meghatározni. Olyan szempontból, hogy azt gondolom most, hogy így elkezdtetek beszélgetni arról, hogy hol lehetne helye mondjuk a terapeutáknak egy ilyen folyamatban, és Zita hangsúlyoztad a biológiai problémákat. De hát nagyon sok terméketlenségi helyzet, vagy nagyon sok meddőségi probléma a pszichológiai gyökerekkel bír. Tehát elképzelhető, hogy minden előtt, most ha így nagyon elengedem a fantáziámat, hogy minden előtt, főleg az olyan pároknál, ahol nincsen biológiai indok, de mégsem jön össze a baba, akkor elkezdeni azzal foglalkozni, hogy mondjuk milyen transzgenerációs örökségek blokkolják a teherbeesést, vagy a megtermékenyítést, milyen félelmek, milyen fantáziák, vagy milyen ki nem mondott igények, például, hogy akar-e valaki tényleg gyereket, vagy azért szeretne gyereket, ez a legegyszerűbb ilyen basic példa, mert mondjuk nagyon szereti a párját, aki szeretne gyereket, de mondjuk ez a tudattalan ellenállás sokszor blokkolja ezeket a folyamatokat. Tehát nem csak azzal kell foglalkozni, hogy egy mesterséges megtermékenyítés során már a folyamatban mi történik a párral, hanem azt gondolom, hogy előtte ennek a kapcsolati és az egyéni részével is. Nagyon sok olyan meddő nő van a mai napig, akiknek mondjuk a termékenységi problémái, azok mondjuk 2-3 generációval ezelőtti történetekben, mondjuk egy második világháborús megerőszakolásban, ami mondjuk a felmenő nagymamákat vagy dédmamákat érintette, gyökerezik, és tudattalanul öröklődik mondjuk a teherbeeséstől való félelem. Ezt most csak egy ilyen zárójeles.
Hát azért nem is zárójel, mert én konkrétan én is elmentem a kezdetek kezdetén, és megdöbbentem egyébként, ami akkor ott kiderült, pedig csak ennyit mondtam a családállításon, hogy kicsit távol vagyok az anyaságtól. És nyilván itt a betegségemre is értettem, és nem is kellett mást mondani, és annyira kemény volt, hogy anyukámtól meg kellett kérdezni, hogy a nagyapámnak a testvére tényleg meghalt, és hogy a dédnagyanyám ölte meg, és akkor kiderült, hogy igen, hogy leforrázta, és hogy nagyapámék nem csak kettő fiú volt, hanem volt egy lány testvérük, és gondatlanságból ugyan, de hát emberölés volt, leforrázta a kisgyermeket, és gyakorlatilag ez a családállításban jött ki, és ilyen egyszerű feladatot nem tudtam egyébként megcsinálni, hogy mögém állította az anyákat, tehát a anyukámat, nagymamámat, dédanyámat, és csak gondoljunk el egy sort hátam, és nem tudtam hátradőlni. 15 percig legalább csak sírtam, és nem, tehát hogy nem is bíztam bennük, és ez a fajta feloldozás nekem akkor ott nagyon sokat jelentett, és mit tettem én erről. És generációról generációban mindig a második szülött lány nyal lett probléma, az édesanyám nővére is öngyilkos lett, és én ugye a következő generációban vagyok a második lány, egy olyan betegséggel, és nyilván én nekem ezt ugyanúgy fel kellett mindezt dolgoznom. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor ilyen állhat egyszerűen mögötte olyan transzgenerációs szkriptek, ami egyébként a magát a feldolgozást is aztán megkönnyíti. De hát utána is, figyeljétek, nekem annyi olyan pszichoszomatikus tünetem volt, amikor az utolsó vlog kijött, és tudtam, hogy pénteken lesz az utolsó rész, és én direkt mondtam a férjemnek, hogy ne legyünk otthon, hogy menjünk el egy szállodába, hogy ott oda jöjjenek az üzenetek majd. És én előtte való csütörtökön soha életemben nem pisiltem véreset, de elkezdett csípni a hólyagom, és azonnal hívtam a nőgyógyászt, mondta, hogy mit csináljak. Oké, ez csütörtökön volt, péntek reggel felébredtünk, és ugyanígy járt a férjem, ami nem fertőző, és éppen nem is voltunk együtt. De véreset pisült, és iszonyúan fájt, és pénteken elutaztunk, és kijött pénteken az utolsó rész. Majd amikor Balatonfüreden sétáltunk, így megfogta a kezem, rám nézett, hogy hát van egy olyan mondás, hogy addig küzdj, még véreset nem pisil. Biztos ismeritek ezt a mondást. És ott álltam, hogy vége van a küzdelemnek. Tehát, hogy kész, hogy tényleg testem, lelkem jelez, hogy vége van. Fejezd be, Zita, ne csináld. És másnapra persze semmi bajunk volt, én egyébként hétfőn elmentem nőgyógyászhoz, hogy vizsgáljon meg, semmilyen bakteriális vírus, semmilyen fertőzés nem volt. A tiszta vizeletem volt. És megdöbbentő, hogy a testem mire volt képes. És nyilván pszichoszomatikus az egész, de közben ezt ugyanúgy meg kell élni, fel kell dolgozni, és még a legvégén is nyilván terápiára ugyanúgy szükségem volt, hogy elengedjem ezt az egészet. És ennek pont most 5 éve, ugye?
Én nehéz megszólalni.
Ugyanezt akartam.
Azért mondtam, erről persze nem beszéltem, mert én azt gondolom, hogy mindig helye van annak, hogy mikor és hol mond el valaki valamit.
És mikor válik feldolgozottá, hogy tudjon róla beszélni.
Igen, és én azt gondolom, hogy azért mondom el nektek is itt, mert nyilván amikor valaki családról beszél, és szeretne egy családot, ez az út, amin én jártam, és sok család erre szorul, ez is sok-sok nehézséggel terhelt, fantasztikus önismeretet, önreflexiót igényel, és szerintem ezt nem lehet megúszni támogatás nélkül, lelki támogatás nélkül. Ahogy az örökbefogadásnál előírják, itt meg nem lehet megúszni nélkül.
De igen, és számomra ez a mindegy, itt több beszélgetés alatt azért voltak ilyen dolgok, hogy, hogy és nem a rendszert akarja az ember kritizálni, mert abban is emberek vannak, és jó szakemberek, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ember megpróbál mindent megtenni, hogy a másik embernek jó legyen, vagy jobb legyen. Én egy örök optimista vagyok, de hogy itt van egy ilyen annyira kézenfekvő dolog, ami egy ilyen common sense, vagy nem tudom, hogy ez hogy mi a legjobb magyar kifejezés, de hogy azt akarjuk, hogy több gyerek is szülessen, de hogy közben pedig úgy nézünk ezekre a párokra, illetve az emberekre, mint beteg emberek, és nem próbálunk rajtuk segíteni minden eszközzel, hanem csak a tudomány annak az ágával, amivel az orvosok foglalkoznak, és az elmével, a pszichével pedig így abszolút nem foglalkozunk. Azt intézzétek magatok jó esetben. Biztos van olyan klinika, hogy ez másképp működik, gondolom azok a magánklinikák lesznek. Na mindegy, ez csak egy ilyen kifakadás volt a részemről, bocsánat.
Van egy másik tabu téma, amit elő kell húznom a fiókból. Nincs mese.
Na, melyik az?
A vallási meggyőződésekről. Mi a véleményetek, amikor egy vallás adott esetben megtiltja, megtagadja azt, hogy asszisztált reprodukció folyamán fogadjon meg egy gyermek.
De először valaki magyarázzál nekem, hogy miért. Én abszolút ateista vagyok, és ezt nem jártam utána, viszont én nem értem, tehát, hogy mi ott az ideológia, vagy a gondolat, hogy ez miért Isten ellenes, vagy miért vallás ellenes, hogyha valaki lombika.
Megcsináltuk egyébként vlogban, a Meddőnek nyilvánítva a vlog sorozat 30 részes, és 2 vagy 3 részt is szenteltünk a hit kérdésének, és több felekezet vezetőjét, de rabbit ugyanúgy, mint reformátust, illetve katolikus vezetőket is megkérdeztünk erről, és nagyon mindenki nyilatkozott. Ami nehéz volt, hogy katolikus oldalról alig-alig.
Római katolikus. Uh-huh,
igen, és a helyzet az, hogy ott valóban tiltott, és ők a természetes fogantatásban segítik a híveiket, tehát hogy külön egyébként van is klinika, ami nagyon professzionális, tehát lelki támogatást is adnak, de nincs reprodukciós eljárás egyáltalán. Na és amikor ilyen hölgyek, vagy ilyen urak keresnek meg bennünket, mondjuk az alapítványt, vagy engem is, hogy ezzel hogy tud megküzdeni, az azért mindig nagyon nehéz helyzet, hiszen valóban ott a lombik eljárást emberi beavatkozásnak tartják, tehát hogy akkor az orvos istent játszik, és hogy ezt ő nem teheti meg, tehát gyakorlatilag az ideológia ez mögötte. De tény, így van, tehát egy hívő katolikusnak ma a hite szerint ez egy tiltott eljárás ma Magyarországon.
Azt mondta sok évvel ezelőtt az egyik páciensem, és nagyon hálás voltam neki ezért a mondatért, mert olyan jól tisztába tette számomra ezt a helyzetet. Aki mélyen hívő volt, és a vallása nem támogatta a terapeutához járást. Sem. De neki szüksége volt arra, hogy pszichoterápiás segítséget igénybe vegyen, és hát beszélgettünk erről, hogy van ő ezzel. És mondta, hogy ő hosszas vívódás után arra jutott, hogyha az Isten nem akarta volna, hogy ő terápiába járjon, hát nem teremtett volna pszichoterapeutát. És számomra ez egy elképesztően bravúros megoldása volt a helyzetnek. Ehhez, amit kérdeztél, olyan mélységében, hogy mit gondolnak a vallások, nem tudok hozzászólni. Ahhoz a részéhez azonban, hogyha valakik mégis gyermeket szeretnének, és nagyon szeretnének, és rálépnek egy ilyen útra, akkor olyan elképesztő bűntudattal, szégyennel, titkolózással kell megküzdeniük, ami azt gondolom, hogy nagyon nehezíti az ő dolgukat. Mert hogy az egész valójában egy tiltott zóna lesz. De akkor ott van ez a dilemma, ahol az emberi, meg a kapcsolati vágyak, meg szükségletek egyszer csak összevesznek azzal a ideológiával, vagy akár azzal a támogató közeggel, és akkor itt van a beszélgetés kezdetén ugye a titok, amiről elkezdtünk beszélni, vagy azzal a támogató közeggel, akik egyébként a mindennapjaik szerves részét képezik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz szituáció. De azt is tudom, statisztikát nem tudok, meg ilyen nagy általánosságban nem tudok erről beszélni, hogy jó pár párt ismerek, aki azért vett egy mély levegőt, és hát valahogy megpróbál megbirkózni ezzel a nehézséggel. De ha már arról beszéltünk, hogy milyen lélektani komponensei vannak annak, hogy valaki termékenye vagy sem, akkor azt gondolom, hogy meglehetősen nehezítő tényező az, hogyha hátulról azt a ki nem mondott, vagy akár explicit megfogalmazott utasítást kapja, hogy egyébként meg, amit te most szeretnél csinálni, az bűn.
Ugyanígy bűn egyébként, ugyanez a stigma rámegy a donor petesejtre, mert ugye Magyarországon a feltételek keményebbek, és ugye sokan mennek emiatt Csehországba, és mert ott megengedőbb sőt, magánintézményekben erre lehetőség van, és gyakorlatilag nagyon sok pár ugye emiatt úgy kényszerül, mert a magyar törvények ránk érvényesek itthon, hogy nem mondják el, még a legszűkebb környezetükben sem, hogy donor petesejt azt mondják, hogy lombik eljárás volt kint, és ott sikeres volt az eljárás. De nem tudják elmondani tényleg, tehát a törvény miatt ez jobb, hogyha nem teszik. Szóval annyi ilyen út van, és egyébként én is elgondolkodtam ezen, az örökbefogadás, mert ugye, hogyha nem sikerül a mesterséges megtermékenyítés, azért az alternatívákat már egy jó terapeuta a legelején megkérdezi, hogy egyébként tisztában vagyok-e más lehetőségekkel. Én is megkaptam egy volt tanáromtól, nagyon jó, hogy hát akkor mondjak alternatívákat. És akkor én is persze meglepődtem, és mondtam, bármikor örökbefogadok, hát akkor majd lesz petesejt donációm. Hát akkor ezt így könnyű volt kimondani, és akkor tudtam, hogy lehetőség, de amikor már a folyamatban benne voltam, és vége lett, akkor meg már teljesen mást éreztem, és más gondoltam erről, és hogy még ez is változhat. A véleményünk, az érzéseink, a dolgokhoz való hozzáállás, és ráadásul a kapcsolatnak is van dinamikája, és ez így folyamatosan változik bennünk, és kimondani azt, hogy nem szeretnék, tehát nem szeretnék örökbefogadni, nem szeretnék petesejt donációt, ez is, hát mekkora erő, vagy milyen érzelmekkel telített folyamat. És akkor még majd meg is kérdezik, hogy de miért nem? És még akár felelősségre is vannak, és azt pedig milyen jó anyuka lennél? És akkor ez is, tehát van egy ilyen utó élete annak, aki úgy dönt, hogy jó, nem sikerült IVF-fel, de minden más alternatívára is nemet mond, akkor biztos, hogy fog kapni kérdéseket, hogy de miért nem, akkor csináld ezt, meg mint hogyha nekem, ami még nehezebb volt, amikor azt gondolják, hogy de hát megérdemelnéd ez a szó, mert biztos jó anyuka lennél.
Hát ez igen, de ez azért van, mert hogy azt gondoljuk, ez megint az a stigma, hogy gyerek, de minden áron, és itt ki vannak véve a szülők ebből, vagy azok az egyének ki vannak véve az egész képletből, és én tök őszinte leszek. Amikor idefele jöttünk Évivel, akkor beszélgettünk rólad, és hogy mi a te történeted, és akkor mondta az Évi, hogy hány próbálkozásotok volt, és akkor én kérdeztem, hogy is örökbefogadni nem akartak?
Elmondok a vlogban.
Annyira természetesen jött ki belőlem, hogy de hát miért, hát akkor ott az örökbefogadás, és mert hogy ez nekem tök oké, tehát hogy ez nekem nem...
Igen, persze.
Tehát, hogy mindenkinek más az útja, és akkor amit most mondtál, ezen is így, ez egy önreflexió, de hogy itt kivettük azt a kép, kivettem azt a dolgot a képletből, hogy ti, és csak azt tartottam benne, hogy ti gyereket szeretnétek. Tehát, hogy hol a gyerek,
Igen,
ti eltüntetek.
Igen, ezért, de hát aki benne van ebben a folyamatban, ugyanúgy fel kell arra készülnie, hogy kap ilyen kérdéseket, hiszen én számomra ez teljesen természetes kérdés egyébként, pláne egy ilyen közegben, és mondjuk pláne tőled, akinek ez nagyon természetes. Én egyszerűen megadom most a választ, mire túl voltam, ezen már 45 voltam, és már rohadt öregnek éreztem magam ahhoz, hogy úristen, a természetes úton nem, és én tényleg a férjembe vagyok nagyon szerelmes, és nagyon szerettem volna a kapcsolat gyümölcsét fogni a kezembe. Így én annyit foglalkoztam már gyerekekkel, tanítottam őket, hogy ez a szerep így már összességében nem hiányzott, de főleg azért, mert már elfogytak az energiáim, és akkor azt mondtam, hogy azt akkor már odaadom, akkor a unoka húgoknak, unokölcsnek, meg máshova megy ez az energia, mert hát azért nyugodtan elhangozhat, hogy ma Magyarországon, mondjuk, hogyha valaki nem nyílt örökbefogadást akar, azért arra is készüljen, hogy 6-7 év megyei szinten egy állami örökbefogadás, és már abból is Jóskán...
Egy újszülöttre, igen, így van, annyit kell várni.
Egy újszülöttre, így van, és hát ne felejtsük el a korhatári szabályokat is.
Azt gondolom egyébként, hogy ez egy szintén nagyon nehéz és bátor döntés, amikor valaki azt mondja, vagy valakik azt mondják, és egyébként sok kapcsolatban szokott konfliktust is okozni, hogy az egyik azt mondja, hogy elfáradtam, hogy én idáig jöttem, és én ennél többet nem akarok, mert ugye jönne, amiről az előbb beszéltetek, igen, ezek a rutin. Tehát a következő lépés ez, és mindenki olyan frankon tudja a te algoritmusodat egészen 80 éves korodig. Meg hogy neked mi járna, meg hogy a jutalom, ugye, hogy ez egy jutalom. Tehát akkor még nem dolgoztál meg eléggé, mert még nincs meg a jutalmad. És azt gondolom, hogy ilyenkor például az, hogy van ez a szó, hogy termékenység, ugye? Ha kimondjuk ezt a szót, hogy termékenység, akkor mondjuk nők esetében a legtöbb ember gyerekre gondol. Tehát a termékenységet az más módon is meg lehet élni. És hogy azt, hogy ezt az ember utána hogyan csavarintja meg a gondolataiban, meg a szívében, aztán utána hogy fogadtatja el a környezetével, vagy a párkapcsolatában, az megint csak, ha nehéz eldönteni azt, hogy belevág-e valaki egy ilyen folyamatba, azt gondolom, hogy azt legalább olyan nehéz eldönteni. Nem akkor, amikor már kifutott az időből, mert más azt mondanék, hogy szám szerint nem stimmel, életkorod nem stimmel, ki használtál már minden lehetőséget, hanem amikor valaki azt mondja, hogy én nekem ennyi elég.
Igen, tehát azt, hogy már nem akarom ezt az egészet.
És én azt gondolom, hogy ez nagyon tetszett, amit mondtál, Amaril, ez a termékenység, és én azt gondolom, hogy a te vagy a ti termékenységetek az több gyereket hozott világra azzal az alapítvánnyal, meg azzal, hogy ti megosztottátok a történeteteket, és több nőnek segített, vagy több párnak segített abban, hogy ők túllendüljenek, vagy belevágjanak, vagy menjenek rá, vagy belekezdjenek ebbe az egészbe, hogy ez volt a termékenysége annak, hogy a ti történeteteknek.
Köszönöm. Igazából képzétek el, hogy ezt így érzem is. Annyi üzenetet kapok, fotót, hogy segítettem, hogy már 3 évesek azok a kisbabák, akik gyakorlatilag, nem tudom, azért köszönhetik az életüket, mert megmutattam merre, hova, milyen út, hogy ezt túl lehet élni, vagy éppenséggel tényleg rám írtak, hogy merre menjen, tehát hogy benne van a kezem, és tudjátok, amikor kijön a közösségi média, az üzenő falunkon, a levelezés 2019 óta rám írt valaki, én adtam a tanácsot, és ott van a fotó a végén, hogy ott van a kezében, és hát ilyen már számtalan van. És tényleg lelkemben érzem, hogy valószínűleg ez a fajta termékenységem nagyon úgy tűnik, hogy nekem így ez adatott. és mivel imádom az életet, nem a mienségét nézem, hanem az életre csodálkozom rá. És ezt minden pillanatban megteszem, nyilván, amikor egy kisbaba születik, és nem nézem azt, hogy enyém tiéd övé, szerintem fantasztikus csoda. 3000 kezdeményezésből lesz egyetlen egy ember. Tehát ha már a számokkal kezdtük. Tehát, hogy az élet önmagában tényleg csoda.
Van még egy témánk, amit azt gondolom, hogy mindenképpen kellene érintenünk, mielőtt elengedünk benneteket. Ha már megszületett a gyermek, cseperedik, kell-e tudnia róla, hogy ő hogyan fogant meg? Ha donor, akkor pedig különösen érdekes ez a kérdés. Mit gondoltok erről?
Na nem.
És mikor, és természetesen.
Minél több a titok, annál. Ezt már megtudtuk az elmúlt részben, hogy minél több az elfolytás, a titok, a nem kimondás, az igen, soha senkinek, ne, igen, az soha senkinek igen. Nem lesz jó.
Pontosan.
És mikor, és hogyan?
Hát az ajánlások szerint, de azért az ajánlások az élet alapján szerveződnek. Ez a legjobb, hogyha ezeket a történeteket egy kisbaba kezdetektől fogva hallja. És lehet neki akkor is mesélni, amikor még csecsemő, és nem fogja összerakni a szavakat, és akkor szinte észrevétlenül növekszik bele egy származás történetbe, ami nagyon fontos, hogy ez nem csak az ő története, hanem a családjának a története. Tehát nem csak az ő történetét meséled neki, amikor ingatod, vagy amikor azt mondod, hogy amikor te kicsi voltál, meg amikor még nem születtél, meg amikor vártunk, hanem a közös családi történetet is. És akkor ezek a gyerekek teljes természetességgel fogják venni azt, hogy ők hogy fogantak, vagy hogyan lettek, vagy kapott-e a család kölcsönbe egy sejtet, nagyon örülünk neki, köszönjük szépen annak az ismeretlen bácsinak vagy néninek. Szóval minél korábban és minél természetesebben kezeljük ezt a kérdést, azt gondolom, hogy a gyerek és a család és a környezet is annál természetesebben fogja kezelni. Minél több a titok, minél több a hazugság, mert hogy ahhoz, hogy titkot tartsunk, ahhoz valami pseudonarratívát, vagy valami hamis származástörténetet kell alkotni, vagy elhallgatni a valóságot, annál több a sérülés veszély. Ez, amit Zita mondott a saját történetéről, hogy mi van a hátam mögött, hogy mi van az anyáimmal, meg a nagyanyáimmal. Ugyanúgy kérdés az, hogy ki vagyok én, mi az én identitásom, és ez bár kamaszkorban nagyon hangsúlyosan jelenik meg, de hát a kisgyerekeket is érdekli, ha más nem akkor, amikor olyan lesz a kisbaba. Akkor az egy jó alkalom, hogyha addig senkinek nem jutott volna eszébe ezt elmondani. Azt sokkal nehezebb dolognak tartom, amikor mondjuk valaki felnő egy hazugságban, és aztán csak gondolkodik azon, hogy miért van az, hogy én nem hasonlítok, vagy hasonlítok, mi az ott a rokonoknál, hogy olyan furán néznek rám, vagy összesúgnak. Szóval a gyerekek elképesztően jó indikátorai a környezeti rezdüléseknek. Nem biztos, hogy van rá szavuk, de ha az ember egy rendszert tanulmányozni akar, akkor rakjon bele egy gyereket, meg egy kutyust, és mindent tudni fog. Nem biztos, hogy lesz rá szavuk. Szóval, hogy azt gondolom, hogy az, hogyha valaki ezt az iskolában, vagy másoktól, vagy kamaszkorában, kívülről, vagy most ugye vannak ezek a genetikai vizsgálatok, és akkor egyszer csak vesz ajándékba mindenkinek karácsonyra, és ott derül ki, akkor azt gondolom, hogy nem csak az a nehéz ilyenkor megbirkózni ezzel a származás történettel, mert azért ezzel van dolog, úgy vélem. Hanem az is, hogy akkor azok az emberek, történetesen a szüleim, akikben eddig megbíztam, és akikkel eddig biztonságban voltam, akkor a velük való viszonyom vajon hogy változik meg? Akkor ők most hazudtak nekem? Akkor becsapva érzem magam, megcsaladva érzem magam. Úgy vélem, hogy ez egy traumatizáló életesemény. Az nem traumatizáló, hogyha valaki asszisztált reprodukcióval jön világra. De az, ahogyan ezt esetleg tálalják neki, vagy nem tálalják neki, az lehet traumatizáló. És ami még egy fontos dolog, hogy azért sem árt, hogyha az ember tudja a saját származás történetét, mert amikor majd ő szülőkorba lép, és azt gondolja, hogy majd neki szülessen gyereke, akkor ne ez legyen az akadálya az ő gyerekvállalásának, hogy azok a háta mögött ülő titkos történetek és elhallgatások lesznek az ő termékenységének a gátjai.
Én most arra gondoltam, hogy ezt a podcastet biztos hallgatják nagyon sokan, akik benne vannak épp a folyamatban. Én azért szeretnék nekik annyit üzenni, így a titkosításra, meg erre a bonyolult élethelyzetre, hogy meg a szégyenre, meg a bűntudatra. Mert azt gondolom, hogy ennek elengedése az valóban egy lélektani folyamat, de talán az én számomban annyiban könnyedebben hangzik, hogy a szégyent én is azért nem éreztem, mert ez az én testem, semmi bűn ahhoz nem tapad, hogy nem úgy működik a nőiességem, ahogy egyáltalán nem tehetek arról, hogy ilyen-olyan betegségem van, és most mindegy, hogy valaki PCO-val küzd, vagy inzulinrezisztenciával, vagy bármilyen betegséggel küzd. Ez nekem adatott, viszont annyira nagy öröm volt a számomra, hogy van lehetőség ma, mert 50 éve nem volt. És én úgy indultam bele, hogy úristen, az orvos tudomány lehetőséget adott arra, hogy lombékban, de király, hát akkor lehet, mégiscsak lehet gyerekem, és én úgy mentem be az első központba, hogy itt a testem, gyerünk, csinálják, orvosok, gyerünk, tehát hogy én arra fókuszáltam, hogy ez lehetőség, óriási lehetőség a családoknak, most már legalább még ingyenes is a gyógyszer, és hogy ha erre fókuszálnak, akkor minden könnyebb lesz, meg arra, hogy mi a cél, hogy gyakorlatilag szeretem azt az embert, akivel oda megyek abba a centrumba, és bízok, tele vagyok hittel, hogy de sikerülni fog. És lehet, hogy az első nem fog sikerülni, és megéltem én is annak bánatát, fájdalmát, és lehet, hogy az én derüm és optimizmusom csinálta azt velem, hogy de a nagy számok törvény alapján is egészen a 10-ig mentem a falig, de az én mindig csak akkor mentem a következőre, ha újra ébredt a vágy, a hit, a bizalom. Tehát, és hogyha ehhez kellett segítséget kérnem, vagy úgy éreztem, hogy erre szükségem van, akkor én bátran odaálltam. De az biztos, hogy ebbe semmi bűn és semmi szégy elleni való nincs. És ha én ezzel bárkinek a lelkén most könnyítettem, hogy tényleg a testünk, azok mi vagyunk, persze. Mondjuk a dohányt le lehet rakni, meg jó, hogyha mozgunk, meg a számítógép ne legyen a férfi a kölébe. Na, ez az információ, amire ugye szükség van. De összességében szerintem egy életért küzdeni, az nagyon szeretném, hogyha a fejekben az lenne, hogy nem teher lenne, hanem valami nagyon csoda és nagyon vágy, és hogy ennek örömét ugyanúgy megéljük, mint egy anya 9 hónap alatt. Hogy örömmel menjünk oda. Ne úgy, hogy úristen, erre szorulok, hogy milyen rossz nekem. Tehát, hogy már van egy nagyon negatív hozzáállás, negatív fókusz. Sokkal jobb, hogyha másra fókuszálunk, mert azért hajlamosabbak vagyunk egyébként ugye a negatív fókuszra, a negatív hozzáállásra, és ez fejben eldől. Úgyhogy én, aki hal engem, akkor azt mondom neki, hogy élje meg, képzelje azt, mint hogyha ez az ő 9 hónapja. Hogy így várja és vágyja.
Köszönjük szépen ezt a beszélgetést veletek. Én nagyon élveztem minden percét, és azt gondolom, hogy még egy órát legalább tudnánk beszélgetni, és amivel én készültem téma, az még 2 órát lefedne le. De azt gondolom, hogy olyan dolgokat mondtatok el, amiket azt gondolom, hogy ha már egy ember életét vagy gondolkodását megváltoztatja, akkor már megérte, hogy mi itt ültünk most az elmúlt 1 órában.
Köszönöm szépen.
Mi köszönjük.
Köszönjük, hogy itt voltatok. Maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.